A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ezen a szép napsütéses reggelen a 165. énekünknek az éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. 165. énekünknek mind a 6 versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
Isten igéjét a mai vasárnapon János apostolnak a jelenésekről írott könyvéből olvasom, a második fejezetnek a 8-tól a 11-ig tartó verseit. A szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A kegyelemnek Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Itt van Isten köztünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy ezen a mai reggelen ezzel a gondolattal indulhatunk el egy új napnak az útján. És nem csak ennek a napnak az útján, hanem életünk minden napján. Ez a csodálatos bizonyosság az, ami a lelkünkben, a szívünkben él. Minden nap várnak ránk küzdelmek, apróbb vagy nagyobb küzdelmek, harcok, akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, akár csak a körülöttünk levő világban, abban a világban, amely már egyre bonyolultabbá válik. De Urunk, hogyha Te velünk vagy, hogyha Te fogod a kezünket, ha Te mutatod az irányt, akkor biztos, hogy megtaláljuk ebben a bonyolult és szövevényes világban azt az egyetlen keskeny utat, amelyen járnunk kell. Köszönjük neked, Istenünk, hogy minden nap adsz nekünk útmutatást, hogy minden nap megszólítasz bennünket az ige szavával, üzenetével. Most is úgy jöttünk ide eléd, Istenünk, ebbe a hajlékba, hogy várjuk a tanítást, az üzenetet, amelyet elkészítettél a számunkra. Te mindig tudod azt, hogy kinek mire van szüksége. Ki úgy jött ide, hogy terhek nyomják a lelkét, ki azzal az örvendezéssel jött, hogy megajándékoztad valamivel. És te tudod, hogy kinek mire van szüksége, hogy kinek mit kell adnod ahhoz, hogy úgy hagyhassa majd el ezt a hajlékot, hogy kapott valamit, hogy visz magával valamit. Kérünk, Urunk, hogy lelked által légy itt közöttünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, az ige hirdetését és hallgatását. Ami Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten üzenetének hallgatására a 154. dicséretünket énekelve készüljünk. 154. dicséretünknek egyetlen verse van, Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. A már felolvasott igerésznek egy versét olvasom fel még egyszer, a Jelenések könyve második fejezetének 11. versét, amelyből így szól hozzánk Istennek szava. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Foglaljuk el helyünket. A Jelenések könyve, amelyből a mai ígét olvastam, egy különleges könyve a Szentírásnak. Ez a könyv a jövőről szól, nem a múltnak az eseményeit adja elénk. A történelem idővonalán nem visszafele víz bennünket, hanem előre, a jövendő felé. Egy olyan jövendő felé, amelynek az idejét ember nem tudhatja, bár zárójelbe jegyzem meg, hogy sokan megpróbálják számítgatni, de ennek az idejét egyedül csak maga Isten tudja. Azokról az időkről szól János apostolnak a látomása, amikor megtörténik Krisztus visszajövetele, azokról az időkről szól, amikor megtörténik majd az ítélet, tehát röviden szólva a végső időkről szól ez a könyv. János apostol azonban mielőtt a maga látomásait, amelyeket az Úr azért adott neki, hogy leírja a keresztjén közösségek, a mindenkori bibliaolvasó ember számára, mielőtt ezeket a látomásokat leírná, mielőtt a jövendőről írna, mielőtt arról írna, hogy mi lesz majd, azelőtt arról is ír, hogy mi van. Arról is ír, hogy milyen a világ, hogy milyen benne az ember, és legfőképpen, hogy milyen a világban az Isten egyháza. Hogyan élnek a keresztjén közösségek. Teszi pedig ezt egy nagyon sajátságos és egyéni módon, mégpedig úgy, hogy 7 gyülekezetnek szóló levelet ad a Szentírás olvasója elé. Ez a 7 gyülekezet az akkori világnak, az akkori kornak, úgymond az egész egyházát megjeleníti. Ez egy látlelet, ez a 7 levél a keresztjén közösségek életéről. Ugyanakkor azonban egy figyelmeztetés is a mindenkori gyülekezeteknek, hogy gondolkozzanak el az olvasottakon, és vonják le belőlük a következtetéseket, és időről időre vizsgálják meg önmagukat, hogy vajon róluk mit írna az Úr, hogy az ő életükben vajon van-e dicséretre méltó, és az ő életükben miről, vagy mivel kapcsolatban tenne nekik szemrehányást az Isten. Figyelmeztetés ez a 7 levél, azt gondolom, hogy nekünk is, ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek is. Nekünk is időről időre meg kell vizsgálni önmagunkat ezeknek a szempontoknak az alapján. A Biblia olvasó kalauzunk szerint új szövetségből most Péter levelét olvassuk. És a tegnapi igerészben olvashattuk ezt a mondatot, hogy mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Igen, azért kell ezt az önvizsgálatot időről időre megtartanunk, mert az ítélet bizony az Isten háza népén kezdődik el. Sokan azt gondolják, hogy én gyülekezeti tag vagyok, templomba járó ember vagyok. Először majd az istenteleneket, az istentagadókat fogja az Úr az ítéletre szólítani, de nem. A bűn az bűn. Akkor is, hogyha keresztény ember, hogyha hívő ember követi el. És Isten először az övéit, a maga háza népét ítéli meg. Jézus ezt így fogalmazta meg a tanítványai számára, mert tőletek valami többet várok. Igen, az ítélet azért kezdődik az Isten háza népén, mert nekünk tudnunk kell, hogy Isten mit vár tőlünk. És ha ennek ellenére vétkezünk, ha elkövetjük a bűnöket, akkor bizony Isten bennünket szigorúbban fog megítélni. Ez a hét levél mindegyike ugyanazokkal a szavakkal kezdődik. Tudom a te dolgaidat. Azt gondolom, hogyha valaki odaáll elénk, és azt mondja nekünk, hogy mindent tudok rólad, akkor valószínűleg valamennyien egy kicsit megrémülnénk. Biztos, hogy rögtön elkezdene forogni az agyunk, hogy vajon mit tudhat rólam, vajon mit akar kezdeni ezzel a tudással, vajon ártani akar, valami rosszat akar nekem. Nos, egy valami egészen biztos. Isten mindenkiről, minden egyes emberről mindent tud. A lélek legrejtettebb dolgait is, azokat is, amiket még mi magunk is el akarunk szinte titkolni önmagunk elől, valahova a szívünknek, a lelkünknek egy egészen hátsó zugába tesszük, és igyekszünk nem tudomást venni róla. Ezek után, a bevezető szavak után mindegyik levélben következik egy felsorolás. Egy felsorolás arról, hogy mi az, ami a gyülekezet életében elismerésre méltó. Mi az, amiért dicséretet érdemelnek az Úrtól, és mi az, ami az Úr szemében rossznak számít, amit megítél, amit elítél. És e között, a hét levél között van kettő, amelyben nem találunk megrovást, amelyben Isten semmit nem hánytorgat fel a gyülekezetnek. És ez a két közösség, a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet. Szmirna városa Ázsia legszebb városai közé tartozott. A szépség virága, amelynél szebbet a nap sohasem mutatott az emberiségnek. Ezt olvashatjuk róla egy fennmaradt írásban. Az akkori idők szerint ez egy hatalmas város volt, egy nagy kikötőváros, széles utakkal, a széles utak két oldalán gazdag, előkelő házak, paloták voltak, mindenhonnan a jólét sugárzott. És ebben a gazdag és előkelő városban élt egy maroknyi keresztjén közösség. Egy maroknyi keresztjén közösség, akikről azt mondja az Úr, hogy tudom a te szegénységedet. Igen, akik ezt a közösséget alkották, ők a körülöttük levő világ gazdagságával szemben bizony szegények voltak. És róluk szól ez a ma olvasott levél, az ő szegénységükről és nyomorúságukról. Mert ezt a két dolgot mondja el a levél erről a gyülekezetről. És a végén ad nekik egy csodálatos ígéretet. Aki győz, annak nem árt a második halál. Mennyi bajnak, mennyi nyomorúságnak, mennyi küzdelemnek az okozója az ember életében a szegénység. Mennyi rosszra rá tudja venni az embert, akkor, hogyha nélkülözik, hogyha nyomorog. Hányan és hányan azzal indokolják a rossz tetteiket, hogy a nélkülözés vit rá. És egyáltalán meg lehet-e pontosan határozni azt, hogy ki számít szegénynek? Persze tudom, hogy vannak paraméterek, vannak sarokszámok, amelyekhez viszonyítva meg lehet állapítani valakiről, hogy szegény vagy nem szegény. De én azt gondolom, hogy a szegénységnek is vannak fokozatai. Szegény az, akinek feleslege nincsen ugyan, de amire neki szüksége van a mindennapi életéhez, a megélhetéséhez, ha csak nagyon szerényen is, de azt a munkájával elő tudja állítani. Ennél nagyobb szegénység az, ennél rosszabb állapot az, amikor valakinek nincs semmije. Nem csak, hogy feleslege nincs, egyáltalán semmije nincs. Nincs semmi a világon, amiről azt mondhatná, hogy ez az enyém. És ez a gyülekezet, ez a közösség, a szmirnabeli gyülekezet a szegénységnek ebben az állapotában volt. Körülöttük jólét és gazdagság, és ez a maroknyi zsidóból lett keresztjén közösség bizony nélkülözik. Nem volt semmiük, amivel dicsekedhettek volna a világ előtt. Nem volt semmiük, mégis az ige azt mondja róluk, hogy tudom a te szegénységedet, de gazdag vagy. Ugye önkéntelenül is a szánkra jön az a kérdés, hogy hogyan lehet gazdag az, akinek nincs semmije. Olyan jellemző ez a mi emberi gondolkodásunkra, hogy mindig csak a látható dolgokban gondolkodunk. És nem jut eszünkbe az, hogy nem csak az anyagi javak vannak, nem csak a látható gazdagság, azok a hatalmas paloták, amelyek a szmirnai utakat szegélyezték, hanem van a léleknek is gazdagsága. Mi van azokkal a javakkal, amelyek nem láthatók, amelyek ott vannak az emberek szívében és lelkében, azok is gazdagságot jelentenek. Pál apostol azt írja a második korintusi levélben, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Nos, a szmirnai gyülekezet gazdagsága ebben állott, hogy volt Istenük, hogy volt Krisztusuk. Lehet, hogy nem volt betevő falatjuk, de meg tudtak állni a hitükben, mert mégis volt kapaszkodójuk, mégis volt gazdagságuk. Mert a legnagyobb szegénység nem az, hogyha az embernek nincsenek anyagi javai, hogyha nem tud felmutatni a világ előtt olyan dolgokat, amiről azt mondja, hogy ez az enyém, egy nagy házat, egy gyönyörű autót, vagy bármi mást. Azért még lehet gazdag. Lehet gazdag Istenben. És ez a gyülekezet gazdag volt Istenben. És ezért tudta elhordozni a szegénységnek a terhét, és ezért tudott megállni rendületlenül a hitben. Én azt gondolom, hogy az igazán nagy szegénység az, hogyha az ember életében nincs ott Isten. Igen, sokszor és sokan becsapják önmagukat, amikor azt mondják, hogy nekem nincs szükségem az Istenre, hiszen itt van körülöttem minden, amire ebben a földi életben szükségem lehet. Van pénzem, van hatalmam, mindent el tudok intézni, mindent meg tudok szerezni. Nekem nincs szükségem semmi másra. Azt mondhatnák sokan, hogy ez álszent dolog. De értsük jól. Senki nem azt mondja, hogy nincs szükségünk anyagi javakra, de van szükségünk ahhoz, hogy a mindennapi létezésünket fent tudjuk tartani. De a helyükre kell tenni. Nem szabad előre helyezni az életünkben. Nem szabad csak ezzel törődni. Csak ezért küzdeni, csak ezért harcolni. Nem szabad túlértékelni ezeket a dolgokat. Nem szabad a legfontosabbnak tartani. A szmirnai gyülekezet szegény volt, de mégis gazdagnak mondhatta magát. És a legnagyobb gazdagsága Krisztus által legyőzte mindezeket a kísértéseket. Mert, ahogy már mondottam, a szegénység kísértésekkel jár. Ez a gyülekezet megvalósította azt, amit Pál apostol ír, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által gazdagodhassunk. Igen, ez a gyülekezet gazdagodott Krisztus által. A szegénység nem csak a test számára jelent próbatételt. A szegénység nem csak a testet rombolhatja, hanem a lelket is. Mert ott vannak azok a kísértések, amelyek a mai világból különösképpen hangzanak felénk állandóan, és amelyek nagyon sok embert bizony megingatnak. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy talán egy kicsit jobban fognak menni a dolgaim, akkor, hogyha kevesebb Isten, kevesebb Krisztus lesz az életemben, és egy kicsit több világ, lehet, hogy jobban fogok előre haladni. Akkor, hogyha alkalmazkodom a világhoz, hogyha egy kicsit jobban belesimulok a világba, a világnak a kívánalmaiba, az igényeibe. A szmirnai gyülekezet ezekben a kísértésekben sem bukott el, meg tudott állni. És aki győz, annak nem árt a második halál. Nekünk van mit ennünk, van mibe öltözködnünk, de azért nekünk is fel kell tennünk önmagunknak időről időre ezeket a kérdéseket. Hogy elég gazdagok vagyunk mi Krisztusban? A megfelelő gazdagságot akarjuk megtalálni és megtartani önmagunknak? Vagy esetleg mi is tévutakon járunk, és engedjük, hogy a világ eluralkodjék rajtunk, a gondolatainkon, a kívánságainkon? És volt még egy másik veszély is, amelyet olvashatunk ebben a levélben, amely szüntelenül fenyegette ezt a gyülekezetet. És ez a veszély a bebörtönzésnek a veszélye volt. Abban az időben a keresztény közösségek sok üldöztetésnek voltak kitéve. És a bebörtönzés az szinte egyet jelentett a halállal, hiszen a börtönből egyenes út vezetett a vesztőhelyre, vagy az arénába, ahol a vadállatok elé vetették a keresztény közösségeket. Azt írja erről a levél, hogy lesz 10 napotok, amíg szenvedni fogtok. Lesz 10 napotok, amely alatt egyeseket közületek börtönbe vetnek, de semmit ne féljetek azoktól, amiket szenvednetek kell. Mert a szenvedésnek mindig célja van. Isten nem céltalanul ad az ember életébe terheket, megpróbáltatásokat. Nem azért teszi, mert esetleg gyönyörködni akarna a mi kínlódásunkban, a mi küzdelmeinkben. Nem, az emberi szenvedésnek mindig célja van. Ezt persze sokszor nagyon nehéz felismernünk, és ennél még nehezebb elfogadnunk. A próbatétel alatt álló embertől legtöbbször csak azt halljuk, miért kell nekem ennyit szenvednem. Igen, a zúgolódásig, az ellenkezésig eljutunk, de addig, hogy elgondolkodjunk azon, hogy Isten miért adja a megpróbáltatást az életünkbe, addig sokszor nem jutunk el. Mózes 5. könyvében olvassuk ezeket a szavakat, amelyeket az Úr intézett a népéhez. Hordoztalak titeket a pusztában, hogy megsanyargassalak, és megtudjam, hogy mi van a szívetekben. Igen, Isten tudni akarja, hogy meddig állunk ki mellette. Hogy meddig tart a hűségünk, hogy hűségesek tudunk maradni a legnagyobb megpróbáltatások, a legnagyobb veszély idején is. Vagy egyszer csak elérkezik egy pillanat, amikor azt mondjuk, hogy na, köszönöm szépen, ezt már nem vállalom fel. A szmirnai gyülekezet nem így gondolkodott. Ők azt mondták, hogy a megpróbáltatás a javukra van. Isten így erősíti őket. Másrészt pedig, mint a világon mindennek, a szenvedésnek is meghatározott ideje van. Isten nem csak célt ad a szenvedésnek, hanem az idejét is kiméri. Lesz 10 napig tartó nyomorúságtok. Egyesek tömlőcbe kerülnek közületek, de a megpróbáltatás mindenkinek szól. Ismerjük a történetet az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, amikor Péter tömlőcbe kerül. De ez nem csak a számára megpróbáltatás, hanem a gyülekezet számára is. És a gyülekezet ennek a megpróbáltatásnak az idején szüntelenül együtt van, és nem szűnnek meg imádkozni és könyörögni Péterért. Megpróbáltatás Péternek, hogy meg tud-e állni a hitében, és megpróbáltatás a közösségnek, hogy ki tudnak-e tartani amellett, aki a terheket hordozza. Igen, a szenvedésnek célja és ideje van. És aki ebben meg tud állni, és ez az utolsó gondolata ennek a levélnek, aki ebben meg tud állni, annak szól az az üzenet, hogy nem árt neki a második halál. Akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Nem árt a második halál. Mi is az a második halál? A második halál nem más, mint a kárhozat. De aki meg tud állni mindezekben a nyomorúságokban, a szegénységben, a bebörtönzés veszélyének a fenyegetettségében, annak nem árt a második halál. Az nem kerül kárhozatra, mert Krisztus kezében tartja az életüket. És Krisztus az övéit, akiket a saját vérén váltott meg, azokat megtartja, hogyha ők is hűségesek hozzá. Nem engedi ki a kezéből az életüket, nem engedi, hogy kárhozatra kerüljenek, hanem által viszi őket az életből a halálon át az örök életre. Most elcsendesedve azért imádkozzunk, hogy adjon nekünk az Isten az ő mércéje szerinti gazdagságot, hogyha majd eljön az az utolsó idő, hogyha majd oda kell állnunk az ítélő elé, akkor ennek a gazdagságnak a gyümölcsei tartsanak meg bennünket. Amen.